Utcafront, a Klubrádió építészeti műsora. Folytatjuk a világhírű építészek sorozatát, Szilveszter Ádám ezúttal David Chipperfield munkásságát ismerteti. Egy kis viskóból indult az egész, és mára egy szép, nagy, barokkos palota lett. Kerecsényi Kristófa kispesti városháza építészet történetével ismertet meg. Torma Tamás pedig a római partra visz, ahol Eszterházy Péter egykori családi villája várja jobb sorsát. Bencúr utca 5, ez már Suhai Barbara újabb mesélőháza, ahol Buchwald Sándor lakott, a szék király, kinek utcai székeit annó csak külön jeggyel lehetett igénybe venni. Egy elfeledett építészzseni életművét kutatta fel Sarkati Zsolt, a Telex munkatársa. Neki köszönhetjük tehát, hogy Vermes József ismét méltó helyet foglalhat el a szakma palettáján. Laci Bálint pedig Szíriába repít, ahol még ma is működnek azok az óriás kerekek, amelyeket még a rómaiak telepítettek, hogy az öntözéshez a folyóból kiemeljék a vizet. Városi tükör. David Chipperfield, Pritzker-díjas építész munkáiról kezdtünk el múlt héten Szilveszter Ádámmal beszélgetni. Szia! És hát az egyik életműve, vagy életművének egy nagyon jelentős része a Berlini Múzeumsziget, és azon a Neues Múzeum, és még egy galéria, aminél elidőzte, és mondtad, hogy még van egy berlini épület, aztán igen, mennénk tovább, mert Tókiótól Sánkhájon keresztül mindenhol épített ez az igen, angol.
Én szívesebben arról beszélek, ahol
jártál ha is, jártam persze, is, mert, hát nyilván.
Mert talán ezt el is tudom mesélni, ha jobbra fordulunk, akkor mit látunk, és hogy igen, látunk, igen. Mert most szembeállunk ebben a házzal, mert nagyon szép a homlokzata.
De ez is a Múzeum szigeten van?
Nem. Abban szemben.
Ja, hogy vele szemben?
Vele szemben. Ez a Kupfergraben, ám Kupfergrabennek hívják ezt a partszakaszt, ami a vézmetszők emlékezik. Tehát itt mind a művészettel kapcsolatos utcanevek vannak. Ebben a új házzal szemben van egy kisebb, egyemeletes ház, Angela Merkel itt lakott.
Na.
És akkor az ember egy utcán ebből a zsumbulba kimegy a sarokra, amit úgy hívnak, hogy a vízöntő mögött, és ennek a sarkán áll egy ház, hamarabb megépült, mint maga ez a galéria. Ez egy nagyon szép ház, fehér vakolat, de látszik alatt az öreg téglának a rajzot. Ez hogy csinálja, ez a pasi nem lehet tudni. És nagyon szép ablakosztás van rajta, és ennek a vége fölmagasodik, és átfordul, és szembenéz a gyönyörű fésűvel.
Az új galériának a homlokzatával igen. Ezek szerint. Igen,
és ez egy kulturális építmény, nagyon érdekes a funkciója. Aki tanul, diák, általános iskolás egyetemista, akinek felesége van, férje van, nagymamája van, jöjjön ide.
Szóval és, mindenki.
És készüljön fel arra, hogy mit fog majd látni, ha bemegy. Tehát olyan kulturális előkészítés, ahol vetítések, könyvtár elmondják, hogy mivel állunk szembe. És ez hamarabb megvolt, mint az a galéria, és óriási a látogatottsága. És az nagyon szép, hogy az átfordul, ugye, szembeálljon az egész kultúrás tömbbel, amit ő kívülről néz, de felkészít, hogy te mit fogsz látni.
Szóval ez egy edukációs hely.
Egy edukációs hely.
Tehát akkor ne is menjünk semmelyik múzeumban, hanem menjünk be először ide.
Igen, készülj föl. Tudd meg, hogy kik ezek, akik csinálták, miért csinálták, mi a története, mire lehetünk büszkék. Ki volt az a Schliemann, meg ki volt az ember, aki elhozta a Pergamon oltárt kövenként, és a törököt megengedték, hogy összeállítsák valahol máshol, érdekes módon. Úgyhogy ez nekem nagyon tetszik. Ez a Berlin azért egy kellemes hely, mert az egésznek, amit az nagyon megértett ez a Pritzker, ez a zseni, ez a kedves, mosolygós ember, hogy a porosz klasszicizmus az gyönyörű. Barátságos és élvezhető. Mi a poroszokról mind más tudunk, és ez a Chipperfield ez nagyon-nagyon megijeszt. És gazdagítja. Elmondja azt, amit a falakban nem láthattál, bemutatja. És nagyon szeret Berlinbe lenni. A tudomány és a művészetek városa ez a Berlin. Ez tényleg egy...
Ezért is feldolgozhatatlan, ami aztán történt a 30-as években.
Minden megtörténhet.
De ez az, hogy egy pillanat alatt egy ilyen kultúra hogy omlik össze. Igen.
Aztán összerakta magát.
Igen, összerakta magát, és Berlinről azért beszélünk sokat, építészeti szempontból elsősorban, de hát ugye itt egy kulturális reneszánsz is van.
Óriási.
Egy óriási, és az ember csak azért rettek, hogy nehogy átforduljon.
Igen, igen, hát van itt egy vita, ami az építészet állandóan irritálja, vagy az építészetnek foglalkozni kell vele, és ez a Schloss esete például Berlinben, vissza kell építeni. Tehát ami volt, azt építsük vissza.
Igen, igen, igen.
Tehát ami a várban történik, annak vannak ilyen nemzetközileg is elismert változatai, hogy ezt hogy csinálták meg. Nagyon érdekes. Hát kívülről abszolút tűztig meg van csinálva, annyiban különbözik, hogy nem falazat, hanem beton. Ami viszont az, a televíziót felé fordul, az egy abszolút kemény grób, szuper-szuper, kihetlenül modern. Ugyanakkor, ami a város felé néz, az ellenkező oldalon, ott bemész egy belső udvar, az, az is abszolút modern. Uh-huh. Gyönyörű lásos teteje, ölik be a fény. Úgyhogy az, hogy meg lehet nézegetni.
Tehát a visszaépítés nem azt jelenti, hogy egy az egyben minden belső szerkezetével és minden részletével együtt, hanem összképében.
Igen, és egymás mellé állítja.
A kortársa.
A kortársa, és ráadásul ugye a tetejre föl lehet menni, régen nem lehetett, és rá lehet nézni ugye, a Reichstagra. Elég messze van, de...
Berlin kimeríthetetlen téma, Ádám.
Hát én 58-szor voltam.
Meg még sok helyen, úgyhogy jövő héten lépjünk tovább, Szilveszter Ádámmal. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Budapesti séta.
Egykor egy kis nyomorult községháza volt, legalábbis a régi fényképek alapján, ma pedig egy nagyon-nagyon barátságos parkban áll a kispesti városháza, és igazán nagyon kedves épület, amiről most Keletcsényi Kristóf építésztörténésszel fogok beszélgetni. Szervusz, Kristóf!
Szervusz!
Na de hát fokozatosan alakult ki a mai arculata, a mai
igen,
képe.
Igen,
de tényleg
igen.
Egy viskó volt tulajdonképpen a kiindulás, nem?
Igen, igen, hát nagyon izgalmas az egész, abból a szempontból, hogy ugye itt van egy fejlődő ugye budapesti történeti előváros, ugye Kispest is önálló város volt nagyon hosszasan, ugye a Nagy Budapest 1950-es évekbeli létrehozásáig, és ugye ennek az egész közösségnek, ami tulajdonképpen akkor még inkább volt egy ilyen nyaraló, kertvárosias, most is persze kertváros azért Kispest, de azért nagyon sok részén meg ugye nagyvárosias, ugye a lakótelepek meg egyebek, de hogy létrejön ez az első városháza, ami hát ugye pont annak a Schmal Henriknek az egyik kevésbé ismert munkája, ugye, akiről én is volt szerencsém könyvet írni, és hogy Schmalról kiderül, hogy hát ezt nem sikerült kideríteni, hogy miért, de hogy valami köze volt neki is Kispesthez, mert ingyen készíti el a terveket. Tehát annyira ennek a kis viskónak, amit mondtál, annyira kevés, meg ilyen lelkesedésből született, hogy ő ajándékba adta a tervkészítést, és tényleg tulajdonképpen, ha megnézzük azt a képet, amit most a rádióban nehéz, de hogy képzeljük el magunk elé egy nagyjából egy ilyen, mint hogy ilyen vadnyugati postahivatal látnánk a semmi közepén. Tehát egy picike ház, tényleg igényesen megformálva egyébként, szép kis klinkertégla burkolatos homlokzatokkal, kis pici finom tetődíszekkel, mindennel együtt, de hát egy nagyon pici ház, és 1884-ben innen indul a történet, és ugye utána, ahogy mondtam is ugye előzetesen, hát eltelik 15 év, bővítik, építenek mellé egy másik ugyanilyen pici házat. Aha. Azt gyanítom, hogy ezt még mindig a Schmal tervezi, akkor már két ilyen pici ház állott. És akkor utána megint eltelik 10 év, és az 1910-es évek elején én ezt a két pici házat összekötik, építenek rá egy két darab tornyot, az ugye a városházának a torony az ugye egy fontos szimbóluma, de úgy nem nagyon kerül semmi a tornyok közé, nem is igazán.
Akkor még marad földszintes?
És akkor még mindig marad nagyrészt földszintes, és aztán végül is ugye az 1920-as években, az akkor már jóval nagyobb és jelentősebb Kispest, ahova hát ugye villamos jár ki a fővárosból, és tényleg ennek a városrésznek is ugye ipara van, futballcsapata van, minden van, tehát létrejön van az a város, ami az identitás, ami ma is a kispestiekben él. Na akkor épül ugye 1922 és 27 között meg tulajdonképpen az a városházának az a homlokzata, meg az a kinézete, ami ma is látható. És ugye ekkor valósul meg ugye az első emelet, ott készül a díszterem, ugye ez egy látványos homlokzatot kap. Viszont nagyon érdekes, hogy úgy csinálják meg ezt a bővítést, hogy alapvetően még mindig látható és érzékelhető marad az összes korábbi periódus, tehát a Schmalhenrik által 1884-ben épített kis ház is ott látható a sarkon, integrálva ebbe a nagy egészbe. Ez egyébként általában, ugye mondhatnánk, hogy itt az elődök tisztelete meg minden, inkább arról van szó, hogy szerencsénkre egyébként, mert ez egy izgalmas és barátságos épület, inkább arról van szó, hogy sose volt nagyon pénz arra, hogy na akkor most egy tabula rázát, egy nulláról való indulást csináljanak, hanem egész egyszerűen mindig kicsit alkalmazkodni kellett. És aztán ugye ebből a szempontból nagyon izgalmas, hogy egyébként a Városháza hátában ugye még ott van a tudtom a okmányirodának használt modernista 60-as évekbeli újabb szárnyal való kiegészítése az épületnek. Tehát, hogy ez a történet, ez így mindig egy ilyen hozzátétellel folytatódott. És hát ugye a legutolsónak pedig ugye néhány évvel ezelőtt fölújították az együttest, hogy egy kicsit barátságosabb képet kölcsönöznek meg, de alapvetően megőrizték a küllemét. Szóval, hogy egy ilyen nagyon vegyes épületről van szó, ami hát tulajdonképpen mindig nagyon beszédesen Kispest városának a, hogy mondjam, adminisztrációs igényeihez alkalmazkodó méretet vett föl.
És hát akkor a történelem léptékei ott vannak a 800-as évek közepe végétől, egészen tulajdonképpen a mai napig, amikor szépen felújított, de nagyon szép az a park, ami előtte van, borzasztóan barátságosá teszi.
Érdemes egyébként megnézni és elmenni oda, hogyha valakinek arra van dolga, akkor mindenképpen érdemes egy kitérőt tenni. Nem állítom, hogy az ország legszebb városháza épülete, pont ezért, mert egyszerre viseli magán 4 vagy 5 építész keze nyomát, akik sosem kaptuk felhatalmazást arra, hogy teljesen felülírják a őket megelőzőeket, viszont pont ettől lesz benne valami szerethető és bájos, így van.
Köszönöm szépen Kelecsényi Kristófnak, szervusz, minden jót ki.
Szervusz.
Perspektíva. Szerintem normális országban, normális körülmények között az a villa, ami többi között szóba kerül majd Torma Tamás által, szia Tamás, a római fürdő mellett, az ma egy irodalmi központ, alkotóház, ha úgy tetszik, nemzetközi író találkozók helyszíne. Ez lehetne. Azt mondom normális országban, de hát már akkor ebből az inverze következik, hogy egy abnormális országban vagyunk, ahol pusztul Eszterházy Péter egykori villája. Igen. A dolgozószobájával, a kertjével, ragyogó izgalmas épület pedig.
Igen.
Hát akkor járjuk körbe itt az utca első állomásaként,
hanem a szoftverjével, tehát abban a történettel, hogy ez az Eszterházy család villája volt, mert őket az 50-es években kitelepítették, és amikor visszajöttek Budapestre, azt hiszem a 60-as években, már akkor lett az övék, tehát a fiúk, a 4 fiú testvér itt nőtt föl, és ez a környék, itt nagyon fontos, hogy hol vagyunk, a római fürdő kerítésénél, tehát aki valaki járt a római fürdőt, tudja, hogy ez mennyire szuper. Ez tulajdonképpen Csillaghegy római fürdő, ez a kettő összeolvad, alapvetően egy óriási kertváros.
Igen.
Nagy fákkal, és tulajdonképpen egy üdülő övezetből alakult át. Ma már úgy gondolom, hogy észrevétlenül, tehát én is jártam oda gyerekkoromban, és ott, tehát még akkor ezek a nagyon picike, ilyen 40 négyzetméteres, tehát a régi típusú nyaralók voltak, nagyon sok, modernista, nem modernista, mindenféle, ennek már kevésen van, a régi házak vannak, de ilyen folyamatos bővítés, és ilyen volt ez az Eszterházy ház is, és hát ugyebár Eszterházy Péter meghalt, Gitta egy darabig még ott lakott, aztán üres lett, az egyik gyerek lakott ott, majd elkezdték árulni, tehát az egész ügy az úgy került elő, hogy az ingatlan.com-on megjelent egy hirdetés, hogy árulnak, és akkor elindult valami összefogás, amiből nem tudjuk, hogy végül is lesz-e belőle eredmény, nevezetesen, hogy valami közszéra lehet-e majd használni. Ennek az egyik mellékutcája a Zaránd utca, ami ezt pontosan mutatja, ezt a teljes átmenetiséget. Alapvetően egy kertvárosról van szó, vannak benne régi házak, van például egy családi házból átalakított templom, ha ez nem biztos, de ahogy én összerakom, talán a Péter oda is járhatott templomban, az a legközelebbi templom. Egészen furcsa, tehát nem a kommunizmus miatt alakult így, hanem egyszerűen nem volt pénz, valahogy soha nem jött össze, vagy amikor összejött, akkor meg már nem tudtak építeni. Típusú, és van, természetesen vannak kádárkockák is, őrizve egy másik korszeletet, és vannak modern villák. Például én írtam egy, szerintem egy ilyen 15 éve, például még nem lehetett lapostetős házat építeni Óbudán, ezért egy olyan modern, akkori kortárs villa készült, ami ezt nagyon furmányosan oldotta meg. Kívülről úgy néz ki, mintha lapostetős lenne, de nem az, hanem egy ilyen fém elhúzható mobil variálható felső borító, a felső szint borítása, és az befelé lejt. Tehát sátortetős, és egy nagyon helyes kis belső udvart fog össze. Az emeleteimében az a vicces, hogy ez már elmúlt, ha jól tudom, de a szomszédja egy szintén egy lapostetős ház, ami viszont a 60-as években épült, amikor éppen lehetett. Vagy akkor nem tiltották.
Hol igen, hol nem.
Tehát azt már utólag nem lehetett betiltani. És vannak nagyon abszolút modern, tehát már a 2000-es évek után épült ilyen, amiket a építészeti magazinokból ismerünk típusú villák is az utcában, és ez szép külvárosi csend, óriási platánfák, szóval...
Kelendő környék, környék. A római fürdő is környéke. Köszönöm szépen Torma Tamásnak.
Én is köszönöm.
Háztűznéző. Ismét itt van a stúdióban Szuhai Barbara, szia!
Szia!
És ismét a cucca. Kedvenc cuccát. Nem is tudom, végigmegyünk, úgy látszik minden házon majd, hiszen mindegyik mesél valamiről. De most egészen az elejére megyünk. Igen. Oda a Kodálykörönt közelébe, ugyebár, Alsóvetősor utca, sarka?
Nem egészen, de majdnem.
Majdnem.
Igen, az első parcellák egyike. Ugye a legöregebb házak, a legrégebbi házak, az első parcellák, azok a Kodálykörönt mögötti. Tehát onnan indult onnan a beépítés.
Benczúr utca 5-ös.
Benczúr utca 5. Abszolút semmi különös.
Hát egyik ház olyan, mint a másik.
Pontosan, tehát na, úgy hát mennél akkor... el előtte, ahogy kell. És nem is nagyon épült ez fennhiázó épületnek nem. Egyáltalán. Buchwald Sándor kért építési, ő vette meg. És
ő épített azért is. Akkor már mond valamit,
igen,
na,
igen,
hogy jutunk
igen,
el oda? Jó, igen, nem igen. Lövöm le, nem spoiler.
Vas bútor. De most azaz, az ember elmélázik, hogy ki az az Isten barban, aki bútort épít vasból, hát az, aki
hát kültérje
a Buchwald székek. És 1900-ban ő aranyérmes volt a párizsi világkiállításon, és úgy mutatkozott be a városban, hogy kibérelt egy foltot a Dunakorzón, és kirakta az székeit. És ott volt ez biznisz, hogy pénzt kért értük. A sütkérezés jogát. Aztán, ha nagyon sütött a nap, kicsit lehetett kevesebbet fizetni.
Jegyet kellett venni, persze. Ha le akarok ülni a Buchwald székre?
Persze, persze.
És időre szólt a jegy, vagy
hát
pedig...
Azt, jó vajon... kérdés, Buchwald nénik ezt biztos elmondták. Buchwald nénik volt egy öreg néniket, gondolom olcsóért.
Ők szedték a pénzt.
Ők szedték a pénzt, illetve helyenként megjelent az öreg Buchwald is, és mert egy iszonyat nagy siker volt. Ugye az összes régi pesti képen a gyönyörű székek kín a Dunaparthoz asszociáljuk, de hát mindenütt volt a Stefánia, a Deák téren, a Margit
szigeten. De ő tervezhette ennek a
valószínűleg
dizájnja
igen.
És az ő
munkája? Igen, igen, ez az ő...
Öntött vasvász szerkezet is.
Összecsukható és szék, nem pad.
Igen, szék.
Ez az érdekes, ő 19-ben meghal, és 20-tól a fiai viszik tovább, és 31-ben árvezetésre bocsátják a bútorokat, és az a vicc, nem. Amikor meghalt az öreg, akkor felajánlotta a székeket a fővárosnak.
Aha,
drága főváros,
tovább.
Viszont nem elutasította. Ilyet, hogy lehet, hmm. Mindegy. Mert hogy macerás, mert pingálni kell, ugye vas a szerkezet, de fából van az ülőke.
Meg a támaszték.
Meg a támaszték, tehát azt pingál, festegetni kell, meg karban tartani kell, és az már mind, az mindig is feküdt a fővárosnak, úgy látszik már 31-2-ben is lelkesek voltak, és ezt visszautasították. Ugye az a vicc, hogy írta, azt hiszem, valamelyik újságban találtam, hogy hosszú nekrológot tüneményesen ír a szék intézményéről, és arról, hogy ezt nem fogadta el a főváros, mert a főváros már kirakott padokat. Tehát a pad
a
az nem bukott.
A konkurencia megjelent. Aha.
És hogy igen, és már nem
volt. Az ingyenes volt, amit a
és
főváros
az
kirakott.
Volt. Ez így van.
Na de az nem bukott szék.
Hát nem a legenda.
Ilyen. Hát ez az.
És nagyon vicces, mert hát mondják, hogy ez volt, aki kedvencei voltak, azok kaptak kis kedvezményt.
Olcsóbban
ha esett az eső, rá? Akkor lehetett olcsó, nem ám ingyen, olcsóbban ülni. Tehát mindenütt, az összes régi nagy szállodán, az összes régi nagy fürdőhelyen ott voltak, a Margit szigeten, a Stefánián, a Teák téren. És megmaradt, miután nem fogadta el a főváros ezt a felajánlást, sőt, amikor árverésre bocsátják, akkor sem igazán kell el, megmaradhatott a fiúk és a gyár tulajdonában. Úgyhogy már a kezdetektől kezdve az Andrássy út 4-ben, a Harsányi palotában volt bemutatóterem és üzlet, és az megmaradt 1890-től 1948-ig, az államosításig létezett. Tehát voltak ilyen ipari kiállítások, ahol babakocsikkal, és ugyan mintán félből készült a bútor, ezért nem csak kerti bútorokat, hanem kórházi bútorokat is készítettek. Úgyhogy egy elég széles
spektrum. A műhely egyébként itt volt a Bencúrban?
Igen, ott is egy... Igen, ott nincs kert, de ott egy nagy udvar van, és melléképület.
És ott gyártották.
És az az érdekes, hogy a gyár már a 10-es években kiköltözött innen, a Buchwald család itt lakott, tehát ez mindig is az ő lakóhelyüknek ként funkcionált, azért is, 1888-as a ház egyébként, ha jól emlékszem, a 80-as évek. Második fele, viszont 14-ben megjelenik itt egy másik üzletág, ugye egyre több magánautó van Pesten, és azt valahol tartani kell. És nem csak garázs, imperiál garázs, kérlek szépen, itt a Benczúr utcában, hanem szerelőműhely és Shell kút.
Kút bent az udvaron?
Effektíve 34-35-ben, benzinkút volt a Benczúr utca 5-ben a Shell színeiben. Nem cuki. És egészen 47-ig aztán megszűnt, elpárolgott. És még volt egy érdekes biznisz, egy szanatórium üzemeltetésére szakosodott szervezet, kis tagdíjért megoldották például a Magyar Labdarúgó Szövetség tagjainak a gyógyítatását, és üzemeltettek szanatóriumot, többek között a Körönt szanatóriumot, ami most a város egyik szégyene, városközepi romhalmaz a Benczúr utca 4-ben, pont szemben.
Le is van teljesen takarva a homlokzat, most már fel van állványozva. Aztán,
időnként bemennek fotósok, azok nem félnek, hogy összedül az egész.
Szerintem is életveszélyes, legalábbis masszívan. Úgy nézett ki kívülről, hát pedig szemből... az a szanatórium egy legendás szanatórium, hát sok tekintetben.
És hát Lukas, és itt áll, tehát azért nem mondja nekem senki, hogy ez nem értékes épület, és olyan 46-7 körül ők is elpárolognak, és megszűnik ez a jó szándékú és nagyon jól szervezett társulat, akik még a háború után is képesek voltak üzemeltetni azt a szemközti kórházat.
Ahol egyébként embermentés zajlott.
És sok minden más rincemékei.
És nagyon sok minden, igen.
És kevésbé szép dolgok is.
Arról mit?
Igen, azért
lehetne külön beszélni, de akkor...
Mincemikit ajánlom figyelmelekbe.
Rögzítsük a 41-et, ahol a Buchwald család lakott.
Nem, az 5.
Az 5-5.
A Buchwald az 5-ös szám, 41 az más. És hát a 40-es évek végétől kezdve főállásban egy álmos bérház, viszont ahogy kinyílik a kapu annak, aki ott lakik, a belső falon van egy tábla, ami emlékezik a Buchwald családra. A fronton semmi, de bent a szerencsés ott lakóknak van egy emléktábla.
Akkor tudják, hogy hol laknak.
Reméljük.
Igen, hogy egy legenda kötődik a házhoz. Hát, Barbara, Szuhai Barbara, nagyon köszönöm.
Én köszönöm.
Borzalmas. Ha itt lenne ez a sákút, nem jönne rosszul, hogy közelben nincsen már. Már nem működik
régen. Sok minden jól jönne, ami itt volt régen, és ki sok minden kevésbé. Az AVH például nem hiányzik.
Azt nem kívánjuk.
Magas lesen.
Hazai építészetben nagyon rövid ideig tartotta magát az a szokás, hogy az épület homlokzatán valahol a tervezőt megnevezik. Időnként ma annyit látunk, legfeljebb inkább a kivitelező hagyja ott a kéznyomát, pedig hogyha hát a más nem mondjuk Budapesten, az Újlipót városban sétálgatunk, akkor azért örömmel lehet megállapítani, hogy jó néhány épületen, ott legalább egy pici tábla, ott van XY műépítész 1942-1927, és valamit akkor tudunk az épületről. Igen, de ez nagyon kevés. Egy olyan történet következik, aminek a kiinduló pontja egyetlen pici tábla volt, egyetlen pici felirattal, ez a felirat az volt, hogy Vermes József, és alatta egy dátum, és ez egy épület falán volt, és Sarkadi Zsolt, a Telex újságírója, miután abban az utcában lakik, ahol ezt a táblát sokszor nézegette, elhatározta, hogy megkeresi, hogy ki volt ez a Vermes József. És első pillanatban Szerbusz Zsolt, úgy tűnt, hogy semmi nyoma nincs Vermes Józsefnek a magyar történelemben, majd utána 6 hónapig nyomozni kezdtél, és feltárult a századforduló és azt követő időszak egyik legzseniálisabb építészének a sikeres és végül tragikusan végződő élete. Miből indultál ki a táblán kívül, ami a Mester utca egyik épületén van?
Köszönöm meg, híves, köszöntök mindenkit. Hát a tábla az a mi épületünkön van, a Mester utcában, és...
És ahol az, laktok, igen.
Igen, aha. És az nagyon, nagyon megtetszett, hogy egyszerűen a háznak a belső terei, és egyébként a lakások is egyszerűen ilyen végig gondoltnak tűntek már akkor is, amikor beköltöztünk, amikor a barátom is, és én is, amikor már csak megnéztük a lakást, akkor tudtuk, hogy ez mind a kettőnknek tetszik, és hogy nagyon szeretnénk itt lakni. És utána, amikor megláttam ezt a táblát, akkor megnéztem az interneten, hogy ki is ez a Vermes József, és hát azért idegesített az, hogy nagyon-nagyon kevés információ volt róla elérhető. Tényleg a Wikipedia szócikkében is szokásosan ez a mondat, hogy életéről keveset tudni. És akkor úgy voltam vele, hogy jó, hát végül is akkor próbáljunk meg utána nézni, hogy mit lehet találni erről az emberről.
Tehát téged azt fogott meg, hogy az épület szerkezete, a tervezése valami érdekességet ígért, és kíváncsi voltál, hogy ki, aki létrehozza, és kiderül, hogy semmit nem tudunk róla, pedig ezt az építészekről, hát azért van dokumentáció.
Hát igen, és ugye ott vannak ezek a baromi nagy házak, és ráadásul nem is akármilyen házak, mert hogyha végignéz az ember azokon a házakon, amiket Vermes Józsefnek tulajdonítunk, akkor 1914 előtt és 1925 után is azért olyan épületeket talál, amik ha mellékutcákban állnak is, azért kiemelkednek az adott mellékutcák épületei közül. Ha közelebbről megnézzük őket, akkor lehet látni azt, hogy ez az ember tényleg gyönyörű előtereket tervezett, elképesztően ügyesen és nem tudom, kimagasló ízléssel játszik a tetői domok és a falaknak a szerkezetével. És hogy ez nem volt azért annyira gyakori abban a késő szecessziós magyar építészetben sem itt Budapesten, arról meg a 20-as évekről meg nem is beszélve, hogy az a fajta nem tudom, ilyen készségszerű ügyesség, ahogy hozzáállt ő a homlokzat terveihez, és ahogy végig gondolta azt, hogy pontosan mi kerül az utcába, hol kell a nap, hogy lesz átszellőztethető az adott lakás, meg maga az egész ház, az én benyomásaim szerint ezen a szinten ritka volt.
Aha.
És ezért egyszerűen azt éreztem, hogy nem állapot az, hogy nem tudunk semmit erről az emberről, vagy hát, hogy ennyire keveset tudunk róla. És ezért kezdtem el kutakodni levéltárakban, hát az Arcanumnak az ilyen régi újság archívumában értelemszerűen, meg könyvtáraknak a régi újságai között is. És végül azért találtam elég sok dolgot, még ha nem is túlságosan sokat, és ebből tényleg összeállt egy olyan élet, ami a művészeti oldala, vagy a kimagasló művészeti tehetsége mellett, ez tényleg egy Vermes József egy magyar hős volt, aki az első világháborúban a kimondhatatlan nevű semmis lengyel városban harcolt, és utána pedig...
Hadnagyként.
Igen, vártüzérhadnagy volt.
Vártüzérhadnagy volt, zsidó létére, hogy borzasztó elkötelezetten
igen.
Indult a hazáért harcolni, ezt olvastam a cikketben, a Telexen egészen félelmetesen, aprólékosan feldolgoztad az első világháború szerepét például.
Igen, és utána fogságba esett, 6 évig raboskodott Szibériában, és amikor hazajött, akkor meg nem a hősöknek kiáró tiszteletet kapta meg, hanem tényleg egy ilyen antiszemita sötétségbe süpedő országban kezdték el egyre inkább mellőzni már a 30-as években.
Tehát ő is annak a sorsnak a tulajdonosa, aki elindul egy ilyen lelkesítő, kicsit nacionalista hangulatú, de az első világháborúban lompuláskor itthon vagyunk, igen. Optimizmussal és hadnagyként, és hazajön 6 év szibériai fogság után, és egy ellenséges, tönkrement, beszűkült országot talál.
Igen, és hát ugye az is...
Hogy kerül vissza a pályára egyáltalán?
Hát ugye ez is nagyon érdekes, mert ugye a 20-as években azért nem lehetett nagyon könnyű Magyarországon építészként boldogulni, egyrészt mert ugye a gazdasági helyzet az nem tette lehetővé azt, hogy mondjuk
a keveset építettek.
Nagyon keveset építettek.
De az első világháború előtt ő már azért önálló irodával rendelkezik.
Igen, ő egy neves építésznek lehet mondani az első világháború előtt.
És már akkor vannak jó épületek.
Igen. Mm-hmm. És egyébként amikor ugye stabilizálódott a magyar gazdasági helyzet és megjelent a pengő, akkor egyébként pont olyan emberek keresték meg, akik már az első világháború előtt is dolgoztattak vele. Például Bien Ernő, akinek épített egy bérházat a Mester utca 9-ben még a háború előtt, megkereste, és 27-ben épített pontosan amellé egy másik bérházat. Egyébként ez a Mester utca 9-11, ez egy nagyon szép épületcsoport, érdemes megnézni, mert látszik az, hogy elteltek évek a kettő megépítése között. Látszik az, tehát igen, a Mester utca 9-et azt azért tényleg ilyen késő szecessziós bérháznak lehet mondani, még ha abból azért eléggé ki is magaslik. A Mester utca 27-et pedig már tényleg ez az ilyen franciás art deco behatások érik, mindazokkal a megkötésekkel, amikkel a modernista építészetet akkoriban üldözték Budapesten. De mégis látszik, hogy a két épület így egy tőről fakad, uh-huh. valahogy, hogy tényleg nagyon, nagyon szépen össze vannak nőve. És ez például, tehát így sikerült visszajönnie, de az első fontos épülete az 1925-ben, már a világháború után, az a Pest Erzsébeti vásárcsarnok volt.
Azt érdemes megnézegetni mindenkinek, mert ez egy ilyen igazi art deco, szóval ez az archetipikus épület a korból, a modern építészet korából, egyáltalán nem magyar gyökerű, inkább francia.
Tényleg. Igen. És hogy nagyon, nagyon kevés van ebből a franciás hatású art deco-ból Magyarországon. Ez az egyik, vagy hát ekkora méretben talán megkockáztam, hogy az egyetlen. És az is nagyon érdekes, hogy 1925-ben világkiállítást tartottak Párizsban. Ez, amit később art deco-nak neveztünk el, ez ott született meg, vagy onnan indult, aha. az volt az első nagy nemzetközi kiállása ennek a művészeti irányzatnak, és 1925 novemberében ezt a vásárcsarnokot már át is adták. Tehát ilyen formában valószínűleg ez az első középület lehet, hogy az egész világon, ami ezeket a stílusjegyeket hordozza magán.
Nem sok ideje marad, mert ugye a trianoni Magyarországon már az ő és a zsidó társainak nem sok jövőjük marad. Mikor kezdődik az ő kiszorítása? Hogyan éli ezt meg?
Hát a levéltári forrásokban leginkább ez úgy látszott, hogy még az 1920-as évekből azért vannak adatok arról, hogy miket épít, és azért ezek fontos épületek. Van például, mai napig meg lehet nézni a Gály József utcában egy gyönyörű villa, a Fogel Géza villája. Ez egy nagyon modern épület.
Vörös tégla.
Igen, és ez megmutatja egyébként azt is, hogy ha nem lettek volna egyébként azok a keresztény konzervatív megkötések a pesti forgalmasabb utcákon, akkor lehet, vagy hát valószínűleg Vermes József is sokkal merészebben tervezte volna a bérházait is. Ez a villa 30-ra készült el, viszont a 30-as évekből azért már csak olyan helyeken lehet találni Vermes műépítész említését, amik mondjuk apró hirdetések arról, hogy egy ikernyaralót kínálnak eladásra Tisza István ligeten, ami ma Adi liget. Tehát Adi ligeten valószínűleg van a mai napig egy ház, amit Vermes József tervezett, de nem ismerik, hogy melyik, ha még áll, lehet, hogy lerombolták. De egész biztos, például találtam ilyen apró hirdetést, ami először megpróbálták eladni az ikerháznak az egyik felét, aztán utána a társat kerestek a befejezéséhez, és ezt Vermes József tervezte. Elmentem a Diligetre, végignéztem az összes utcát, hogy melyikbe ismerek fel olyan moment, vagy olyan motivumokat, amik talán Vermes Józsefre hajaznak, de nem találtam meg.
Mm-hmm. Egyébként ugye Weinberger az eredeti neve, Bácskából származó családról van szó, de ő nagyon hamar magyarosított, ugye még a század elején.
Igen, igen, a egyetemista volt, tehát a diplomáján már Vermes
diplomát, két már Vermesként, és akkor jön a numerus clausus, és hát megkezdődik ez a kalvária, ő is csillagos házból kell, hogy elköltözön a lakásából, ezt írtad, ugye?
Igen.
De a halála is olyan, amit feltártál, és a következő percekben ezt foglalod össze, hogy gyakorlatilag a teljes megsemmisítés az ő sorsa. Minden tekintetben.
Igen. A Rökszilárd utca 21-ben lakott, vagy ma a Somogyi Béla utca 21, mert akkorában a Rökszilárd az egészen abban a Halóiza térig tartott, és ez a ház, ahol ő lakott, ez egy utcafronti ház, vagy utcafronti lakás volt, és az ablakai azok a rabbi képzőre néztek. A rabbi képző az egy ideiglenes toloncház. Alakították a német megszállás után, tehát Vermes József ország az ablakából nézte végig azt, hogy oda a gestapo által elfogott vagy német ellenes, vagy zsidó személyeket ott összegyűjtik az alaksorban, és onnan viszik ki őket Kistacsára vagy Cseperre, onnan meg Auschwitzba. És végül ugye, amikor nyáron elrendelték azt, hogy a zsidók költözenek csillagos házakba, akkor Vermesnek is ki kellett költözni a lakásából. A levéltárban megtalálható lakásívek szerint egyébként 1944. szeptember 5-én költöztek be új lakók a lakásába, két segédmunkás. Nem tudni, hogy ez a két segédmunkás mit talált abban a lakásban, de elég valószínű, hogy Vermes József művész is volt, tehát hogy festett és szobrai is voltak, és hát ott volt valószínűleg az egész életműve. Nem tudni, hogy mi lett vele ezekből, semmi nem maradt fönt.
Semmilyen dokumentált, terveiből?
Semmi. Az égvilágon semmi. Azt lehet tudni, hogy voltak olyan képei, amiket kiállítottak a mai manóházban.
Erről voltak újságcikkek, igen. Abban idéztél, arra emlékszem, tehát akkor ő valószínűleg festegetett, és akkor kiállításai voltak, de hát a tervdokumentáció minden eltűnt.
Hát ami nem a levélterben van, az eltűnt. Uh-huh. És nincsenek feljegyzései, nincsen lényegében semmi. És sajnos ugye tehát viszonylag kiterjedt rokonsággal rendelkezett, de felesége és saját gyereke nem volt. Aha. És ráadásul a testvéreit és a testvéreinek a családját is elpusztította a holokauszt.
Mert ők vidéken éltek.
Jó részt vidéken, igen.
Első hullámban a vidéki magyar zsidóságot.
És ráadásul pont a délvidéken, ahol a holokauszt még a magyarországinál is még véresebb volt egy fokkal. És emiatt ugye Vermes József, amikor a Csillagosházban a nyilasok elkezdtek razziázni, utána az Óbudai téglagyárba gyűjtötték a zsidókat, elindultak a halálmenetek Hegyeshalom felé, hogy a Német Birodalomnak kölcsön adjunk munkaerőt. A Vermes egy ilyen halálmenetnek a végén már Hegyeshalomban halt meg, és ott egy tömegsírba temették
ennek
el.
Ennek viszont volt nyoma. Ezt kikutattad.
Ennek volt nyoma, mert a Hegyeshalmi halotti anyakönyvben egyszerűen be voltak diktálva ezek a nevek. És az akkori hegyeshalmi polgármester 1992-ben írt egy levelet a Mazsihisznek, amiben felsorol ezek közül a nevek közül sokat, köztük egyébként Vermes Józsefét, mellesleg egy hibás életkorra. De
hány éves volt akkor?
65 volt, amikor meghalt, de az adatok, tehát a hivatalos adatok szerint a hegyeshalmi halotti anyakönyvben 55 szerepel. Most ez lehet elírás is, de az is lehet, hogy valamikor ő maga érezte úgy, hogy érdemes 10 évet látogatni az életkorában, mert hát, hogy több esélye van a túlélésre.
Tehát ő abban a tömegsírban van, ami Hegyeshalomnál a menetből odaérkezettek tifuszban, igen. Köztudomású végelgyengülésben, hát étkezést nem kaptak, ezt szabadban aludtak a leghidegebb télen, rengetegen haltak meg ebből a több tízezer emberből, akit oda hajtottak, igen. És ő is akkor végigcsinálja a menetet, és ott meghal, és ebben a tömegsírból még jó, hogy megvan ez a nyilvántartás, mert ebből indult el vissza.
Igen.
Ebből tudtál visszaindulni, hogy az életét valahogy feltérképezd.
Igen, hogy hogyan történtett a halála, mert ugye az, hogy 1944. november 27-én hal meg valaki Hegyeshalomnál végelgyengülésben, az elég valószínűen utal arra, hogy a halálmenetekben korábban részt kellett, hogy vegyen, mert azok november 6-án indultak, és ugye vagy vonattal már pont nem ért volna oda november 27-ére, viszont gyalog meg igen, úgyhogy biztos, hogy végigcsinált egy ilyen halálmenetet, és hát lehetett azt is tudni, később megtudtam a címét, akkor utána abból az is kiderült, hogy akkor Csillagosházba kellett költözni, hiszen a címe az nem egy regisztrált Csillagosház volt, és amikor megtudtam a címét, akkor meg tudtam nézni azt is, hogy kik költöztek be a lakásba, mikor költöztek be a lakásba.
Vissza.
Igen.
Akkor a meglévő házai, amik azért megvannak, műtárgyai, festményei nincsenek, egykori tervei, irodájának dokumentációi nincsenek.
Levelek sincsenek.
Az a néhány dolog, ami a katonaság, az első világháború, a zsidóültöztetés korából, és nyilván a kamara, hát az építészkamara elődjének tagja volt.
Igen.
Ott azért valami volt róla, nem?
Vagy hát a nyilvántartás, hogy tag volt.
Csak annyi.
Igen.
Igen.
És az is nagyon érdekes, egyébként kettő rajzát ismerjük. Az egyik rajz az a szibériai fogolytáborban született, Gyóni Géza egyik versét, amit egy röplapra írt, illetve 700-szor lemásolt a Gyóni Géza, hogy az egyik a Lapfordítások című fogolytábori lap terjesztőinek szerezzenek adományokat, és ott négy művész illusztrálta ezt a lapot, és köztük az egyik Vermes József volt. Ezt egyébként a cikk megjelenése óta valaki módosította a Wikipedia szócikkét is, amit jelen is nagyon köszönök. És a Wikipedia szócikkén egyébként most megtekinthető ez a röplap, annak a fejléce az Vermes József munkája. Egyébként látszik is, sokszor visszaköszön az épületeken is használt virág, ilyen népies virágmotívumok. És a másik, ami bizonyíthatóan az övé, az pedig Balog István, aki Gyóni Géza életrajz írója volt. Ő írt egy könyvet 1927-ben, aminek az a címe, hogy Gyóni Géza szibériai életrajza, és annak van egy nagyon, nagyon impozáns, szép borítója, és ez is Vermes József munkája.
Őrkő Gyónival a táborban jóban voltak, és tábor, közös, igen, 700 példányban kézzel másolták a tábori lapot.
Igen, és egyébként Gyóni Géza eredetileg a Julis levele című versét akarta ráírni erre a 700 példányú röplapra, és Vermes József mondta neki, hogy Géza az nagyon-nagyon sok írás lenne, mert ez egy hosszú vers, és ezért választott Gyóni egy rövidebb verset, Vermes tanácsára ez a Hegyeken át című vers volt, és ez maradt meg. Egyébként magyar aukciós házak azok néha-néha felbukkan itt Magyarországon is néhány példány ebből, és ezt meg lehet vásárolni.
Gyóniért meghalt, Vermes nagy nehezen hazajött 6 év után, ugye, igen, a táborból, és ennek sincs több nyoma, mint egy fénykép, amit viszont megtaláltál, az Szibériában készült.
Szibériában készült a Krasznojarszki táborban egy fotó, az egyetlen olyan fotó, ami biztosan fennmaradt róla. Ebben egy frissen kiesett sír mellett áll, Fábián Béla főorvos sírja mellett. Fábián Béla, ő a Przemyślben volt egy katonaorvos, és utána a hadifogolytáborban is az ottani orvos csapatot vezette. Már ő is hazajöhetett volna egyébként 1920-ban, de abba halt bele, hogy kitört a kiütéses tifusz a táborban, és tudta készíteni oltást ellene. Viszont mikor kipróbálták
saját... Egy szérumot elkészítettek,
igen,
a táborban.
És miután hát tudtak alapanyagokat szerezni, és elkészítettek egy szérumot, de amikor kipróbálták saját magukon, először az orvosok, akkor kiderült, hogy sajnos fertőzött volt, wow, a szérum, és mindennyien meghaltak.
És az ő sírja mellett áll az, igen, Vermes Géza.
Vermes József.
Vermes József akkor rabruhában, igen, és nem sokkal később ő is hat, a kevesek közé tartozik, aki hazajut. Hát sokkal többet tudunk most már Vermes József Ről, Sarkadi Zsolt, a Telex újságírója nyomozta ki. Hát valószínűleg meg kéne írnod a monográfiát lassan majd róla, és akkor összes épületének emlékét lehetne.
Nagyon jó lenne.
Tehát ez majd valami támogatás kell, és gratulálok, csodálatos nyomozás volt.
Köszönjük szépen.
Gazdagítottad az építészeti történelmi tárat vele. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm meghívást.
Utcafront. Lacik Bálint küldött megint egy különleges képet. Szervusz Bálint!
Szervusz Péter, jó napot kívánok a
hallgatóknak! Mindig kibányász valami olyat. Most például egy olyan szerkezetet látunk a képen, ami már a 13.-14. században is ott volt, de most a szíriai forradalom, illetve a lázadóknak a
hátterét képezi.
Egy olyan kép, ahol Kalasnyikovval a kezében valaki egy áll, és a hátra mögött egy gigantikus méretű fogaskerék van. Mi a bánat ez?
Ez igazából nem fogaskerék.
Nem fogaskerék?
Ez egy hatalmas nagy vízikerék. Ezt Nóriának nevezik, ez arabul mormogót jelent, ugyanis ennek a vízikeréknek azon kívül, hogy irdatlan mennyiségű vizet emel föl, már ez 30 méter a legnagyobb átmérője.
30 méter?
Méteres a legnagyobb, vannak benne kisebbek is.
Nagyobb, mint egy templomtorony magassága.
Igen, hát ez egy 8-9 emeletes háznak a magasságával ér föl.
És miből van?
Cédrusfából. Cédrusfából, és kátránnyal van lefestve, ugye, mert hát a vízbe azért a cédrusfa károsodna.
Tehát ez vízkerék?
Ez vízikerék. Most van egy kis személyes érintettségem ezzel kapcsolatban, mert hát a műegyetemen nekem 73 és 75 között volt egy nagyon-nagyon kedves szírtankörtársam. Nafek Málak, nem tudom hova került, sajnos elvesztettük egymás szem elől, és hát őtőle hallottam én erről a Szíria egyik nevezetességéről, mutogatott fényképeket, aztán ezt megjegyeztem, és hát most itt a szíriai polgárháború kapcsán előjött ez az élmény, hogy hoppá-hoppá láttam még én ezt már valahol, és máig megvannak. Tulajdonképpen az öntözéses civilizációk, ugye mindig egy folyó partján, Tigris, Eufrates, Nílusnál helyezkedtek el, és hát Szírián keresztül folyik az Orentész nevű nagy folyó, aminek a vizeit lehet használni öntözésre, fürdésre, vízivásra, mindenfélére, és hát amikor a rómaiak elfoglalták Észak-Afrikát, ugye a Római Birodalom idején, akkor épültek ki az első nagy vízvezetékek, az hatalmas akvaduktuszok, amikbe viszont a vizet föl kellett emelni, hiszen ezek gravitációs áramlással vitték
messze, enyhelejtéssel,
de hogy ez messzire menjen, hát ezt nagyon magasról kell indítani.
Igen.
És ezért nagy átmérőjű vízikerekeket építettek, amik magasra fölemelték a vizet, beleborították az akvaduktuszba, aztán az ment tovább, amerre csak lehetett. Na most itt egy nagyon érdekes kérdést, ezen sokáig gondolkodtam, mire a képek segítségével, meg ugye az eszemet használva rájöttem, hogy hogy az ördögbe kell ezeket az edényeket elhelyezni, hogy menet közben ne locsogjon ki a víz, hanem pontosan oda borítsa be, ahol
amikor
éppen
oda a szükséges fölé van.
Tehát tulajdonképpen a keréknek a forgás tengelye, és ezeknek az edényeknek a nyílás tengelye kitérő szögben áll egymáshoz, és megfelelő helyzetben éppenséggel oda borítják ezek az edények a vizet, ahova szükséges.
Úgy fordul, hogy,
ott boruljon ki, ahol éppen az akvaduktusznak a fogadóhelye van.
Miket nem tudtak ezek kiszámolni?
A rómaiak ezt nagyon-nagyon jó mérnökök
egyébként
voltak.
A Rómában látható hatalmas csatornákban is ilyenekkel emelték fel a
vizet. Nem. Ott voltak források.
Ja, ott voltak olyan
magas források. Tehát voltak olyan magas helyen a hegyekben lévő források, amik ezt lehetővé tettek. Na most hát ez mutatja a római mérnökök nagyszerűségét, hogy ahol nincs forrás, ott is megtalálták a megoldást, és ezekkel a hatalmas vízikerekekkel emelték föl.
De 30 méter átmenő olyan súlya lehet, hogy az valami döbbenet, ezt tengelyezni, csapágyazni.
Egy kőből készült csapágyblokk áll jobbra-balra, sőt, hát több ilyen is van egymás mellett, mert ahol nagy vízhozamra volt szükség, ott párhuzamosan több ilyen vízikereket is működtettek, és hát ezek szépen lapátolták föl a vizet, és hát mindmáig működnek. Most van egy másik változat ezeknek a vizemelő szerkezeteknek, ugye ez a nória, ez a mormogó kerék, mert működés közben egy nagyon furcsa, érdekes zajt ad. Úgyhogy az interneten rá lehet keresni a nóriának a hangjára, tényleg mormog. A másik, ez a szakien nevű szerkezet, ami a kisebb vízhozamú területeken, ahol ugye nincs olyan gyors áramú folyó, vagy nagy mennyiségű folyó, ami hát egy ekkora monstrum szerkezetet működtetni tud. Itt például állati igával hajtott vízemelő szerkezetek működtek, ugyanilyen kerekek, kisebb átmérővel ezzel a kitérő tengelyű edényelhelyezéssel, és hát ezeket pedig igás állatok, ökrök vagy bivajok járattak körbe, és hát ezek forgatták. Na most ez abból a szempontból érdekes, és hát azért lelkemet megérinti, hogy hát itt jelent meg az ókorban az első fogaskerék.
Hát viszont
az a kitérő tengelyű hajtás itt valósult meg, vízszintesből a függőlegesbe.
Azt a mindent, és fából épültek ezek a fogazatok.
Fából épültek a fogazatok, az edényeket a legelső ilyen szerkezeteknél agyagkorsók alkották, agyagkorsók folvattak kötözve, és hát szépen meregette és borogatta a megfelelő helyre. De hát a nória az viszont nem kellett hozzá ökör, hanem a víz hajtja, de alulcsapott vízikerékként szépen emeli föl.
Hogyha csodában maradtak ezek, meg jó, nyilván ezeket, amiket a fotón látunk, nem a 13. században épültek.
De.
Komoly?
Igen. Tehát a római birodalom bukása után ugye lett egy ilyen nagy átmeneti időszak, és hát Észak-Afrikában és meg Közel-Keleten is mindenféle zűrzavarok történtek. A mór előretörés és az arab félszigetről a móroknak a beáramlása egy új, nagyon-nagyon világzott civilizációt teremtett ott meg, és ők voltak azok, akik újjáépítették ezeket a hajdan volt római vízikerekeket, és tulajdonképpen ezeknek a 14. 13. századi arab ácsoknak és mérnököknek a munkáit látjuk mindmáig. Javítgatják őket természetesen, mert hát azért ez elhasználódik, tehát pótolni kell benne elemeket, és hát a nagyon tetszetem utána olvasom ennek, hogy például az amerikai gépészmérnökök egyesülete, ASME nevű szervezet, ami hát ez egy elég komoly testület, vállalt védnökséget ezek fölött, a nóriák fölött, és hát ők részint szakmailag, részint pénzileg támogatják ezeknek a fennmaradását, mert hát a világörökség egy integráns része.
Ezek akkor gyakorlatilag, ha kell, még működnének.
Ezek jelenleg is működnek. Jelenleg is működnek, sőt, tehát olyannyira, hogy például Szíriában egy turista látványosság az, hogy a helybeli suhancok oda mennek ezekhez a kerekekhez, fölkapaszkodnak az irdatlan méretű küllőikre, fölmennek marha magas, és onnan csobbannak bele az Orentész folyóba.
Elképesztő látvány lehet.
Nagy látványosság.
Már most csak béke kéne, hogy
hát reméljük,
turisták
hogy
újra mehessenek, és
az
többi
is
között.
Bízunk benne, hogy
ebben a gigantikus és hatalmas kultúrájú országban például ezt is megnézhessük.
Hát,
Bálint, Lacik Bálint, nagyon köszönöm, megint nagyon izgalmas volt.
Én is nagyon köszönöm.
Köszönjük a figyelmüket, az utcafrontot hallották, a műsort Árva Brigitta szerkesztette és Rózsa Péter vezette. Egy hét múlva várjuk Önöket.